Nagy-nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntelek én is benneteket, ami feltámadt Urunk az Úr Jézus drága nevében, mert az ő nevében van életünk, az ő nevében van a mi megváltásunk és bűneink bocsánata. És bármennyire hangzik is ez ismerősen, vagy akár elcsépelten, ennél nagyobb dolog miatt nem jöhetünk össze. Mert az ő nevében van a mi megváltásunk és a bűneink bocsánata. Halleluja. Ezért éri meg tanulmányozni az ő igéjét, hogy ebben mélyedjünk el, hogy megismerjük őt olyannak, ahogyan ő kijelenti magát. Így folytatjuk a teljes szívvel címet viselő Biblia tanulmányozási sorozatunkat, a mai alkalommal Sámuel első könyvének a 24. fejezetét fogjuk olvasni, a teljes 24. fejezetet az első verstől a rész végéig. Így hangzik az élő Isten szava. Ezután elvonult onnan Dávid, és Éngedi sziklavárában tartózkodott. Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid Éngedi pusztájában van. Maga mellé vett Saul egész Izraelből 3000 válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit a Zerge szikláknál. Amikor az útmenti Juaklokhoz ért, volt ott egy barlang. Saul bement oda, hogy a szükségét elvégezze. Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlang legmélyén tartózkodott. Amikor az emberei ezt mondták, akkor az emberei ezt mondták Dávidnak. Nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz. Erre fölkel Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. Dávidnak azonban megesett rajta a szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát, és ezt mondta embereinek. Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek rá, hiszen az Úr fölkentje ő. Így fékezte meg Dávid az embereit, és nem engedte, hogy Saulra támadjanak. Saul pedig kiment a barlangból, és útjára indult. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és Saul után kiáltott. Uram, királyom! Saul ekkor hátra tekintett, Dávid pedig arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak. Miért hallgatsz olyanok szavára, akik azt állítják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam, nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár te a vesztemre törsz, hogy elvedd az életemet. Az Úr tegyen igazságot köztünk, az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet. Ahogy az ősi példabeszéd mondja, gonoszoktól ered a gonoszság. Nem emelek hát kezet rád. Ki ellen vonult ki Izrael királya? Kit üldözöl? Egy döglött kutyát? Vagy egy árva bolhát? Legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot közöttünk. Vizsgálja meg, és perelje peremet, és szolgáltasson nekem igazságot veled szemben. Miután Dávid mindezeket elmondta Saulnak, megkérdezte Saul. A te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak. Te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem. Az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára? Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és te teszed majd Izrael királyságát maradandóvá. esküdj meg most az Úrra, hogy ha meghalok, nem írtod ki utódaimat, és nem törlöd ki nevemet a nemzetségemből. Dávid megesküdött Saulnak, Saul akkor hazament, Dávid pedig embereivel együtt fölment a sziklavárba. Idáig az Isten igéje. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, Dávid életét, Saul életét, és köszönjük, hogy a mai napon szólni akarsz hozzánk, és be akarsz mutatkozni számunkra, hogy ne menjünk el ugyanúgy, mint ahogyan idejöttünk. Urunk, az a szívünk vágya, hogy jöjj közel hozzánk. Hadd ismerhessünk meg téged úgy, ahogyan eddig még nem ismertünk. És Urunk, az, ahogyan gyönyörködünk benned, ahogyan a te szavad elér hozzánk, ahogyan a te ismereted átformálja az életünket, ez hadd mutatkozzon meg, Urunk, a hétköznapjainkban. Kérünk, maradj velünk, ajándékozz meg önmagaddal a te szavad által. Amen. Foglaljatok helyet. Nem tudom, hányszor szoktad vasárnap reggelente végig gondolni, hogy most tulajdonképpen miért is megyek a gyülekezetbe. De hogyha következő vasárnaptól kezdve bármikor felmerül ez a kérdés benned, akár hétközben, hogy már miért is menjek én a gyülekezetbe, akár a vasárnapi kávédat kavargatva vasárnap reggel, hogy miért is megyünk mi a gyülekezetbe. Persze sok válasz adható erre, de egy válasz soha ne kerüljön el téged. És mindig ez legyen a szíved középpontjában. Azért megyek a gyülekezetbe, hogy megismerjem az Istent. Hogy most is hozzáadhasson Isten ahhoz, ahogyan eddig ismertem őt, valami pluszt, valami többet. Az Istennel való kapcsolatunk a legintimebb kapcsolatunk, a házassághoz hasonlítható. És egy jó házasság nem úgy működik, hogy időnként odafutunk egymáshoz, hogy mondjál nekem valami szépet. És akkor azt mondja neked a férjed, hogy ma is nagyon szép vagy, drágám, és aztán elrohan. Vagy mondjál nekem valami bátorítót, valami tiszteletre méltót mondhatja a férj a feleségének. És azt mondja a feleség a férjének, hogy te egy nagyszerű ember vagy. Majd adsz egy puszit a feleségednek, és azt mondod, hogy köszönöm, megyek tovább. Mert időnként így gondolunk az Istennel való kapcsolatunkra, hogy olvassak valami jó igét. És akkor, hogyha olvasunk egy valami szép igét, megmelengeti a lelkünket, aztán megyünk tovább. Vasárnaponként azért vagyunk együtt, hogy menj előre és lépj tovább az Isten megismerésében. Mert ha helyesen ismered Istent, az megváltoztatja a te életedet, megváltoztat téged belülről, megváltoztatja a környezetedet, hogyha te helyesen ismered Istent, és olyan áttöréseket okoz a láthatatlan világban, amikre nem is számítaná. Na hát ezt szeretném a mai délelőttön kifejteni. Ha te helyesen ismered Istent, az megváltoztatja a te életedet, megváltoztatja a környezeted életét, és változásokat hoz és okoz a szellemvilágban is. Maga Jézus is beszél arról, hogy önmagában, hogyha hiszel, hát az egy nagyszerű dolog, de a hitednek meg kell mutatkoznia a hétköznapi életgyakorlatodban. Máté evangéliuma 11. fejezetében, amikor Jézus éppen keresztelő János nagyszerűségéről beszél a hallgatóságnak, akkor azt mondja, hogy azt sem tudjátok, hogy mit akartok. Mert eljött János, és nem evett, és nem ivott, csak sáskát, meg erdei mézet, ami nem túl sok, és böjtölt, és a tanítványainak is ezt mondta, Aztán, amikor eljön az ember fia, és eszik, és iszik, arra meg azt mondjátok, hogy falánk ember és bűnösök barátja. Nektek semmi se jó. Nem tudjátok, hogy mit akartok, mert János se volt jó, most az ember fia, én sem vagyok jó. Mit akartok ti egyáltalán az Istentől? És akkor mondja azt Jézus, hogy cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. Vagyis azt mondja, hogy ne csak arra figyeljetek, hogy mit mondok, hanem azt nézzétek, hogy annak nyomán, amit mondok, ahogy én ismerem az Istent, annak nyomán milyen cselekedetek fakadnak. És Jézus a tanítványai számára ugyanezt az utat mutatja. Hogy az, ahogyan te ismered az Istent, annak gyökeres változásokat kell hoznia a hétköznapi életedben. Ugye később az ősgyülekezetnek Jakab apostol mondja ugyanezt, azt mondja, hogy ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Teljesen egyértelmű a kettőnek az összekapcsolódása. Miért vagy tehát itt vasárnaponként? Azért gyere, hogy az Istent még jobban megismerd. De hogy azért akard megismerni, hogy ez átformáljon téged belülről, és ahogyan te átformálódsz belülről, az átformálja a környezetedet, sőt, a szellem világra gyakoroljon maradandó hatást. Azért mondom ezt, mert úgy tűnik, hogy Dávidnak Isten korábban valamikor adott egy kijelentést. És aztán pedig Isten teremtett egy helyzetet, amelyik helyzetben Dávid kipróbálhatta magát, hogy hozzá tudja igazítani az életét, az élet gyakorlatát ahhoz a kijelentéshez, amit Isten adott neki. Mert hogy arról olvastunk, hogy akkor az emberei ezt mondták Dávidnak, amikor látta, hogy Sault Isten a kezébe adja. Ezt mondják az emberei Dávidnak. Nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet, tégy vele, amit jónak látsz. Ezek szerint valamikor korábban, ott Dávid harcostársi körében Dávid kapott egy kijelentést Istentől, ami arra vonatkozott, hogy el fog jönni egyszer ennek az üldöztetésnek a vége. És Isten a kezedbe adja a te ellenségedet, és akkor tégy vele, amit jónak látsz. Itt láthattok egy másik Biblia fordításból származó idézetet, mi ugye alapvetően a Magyar Biblia Társulat revideált újfordítású Bibliájából olvasunk itt az Isten tiszteleten. De időnként érdemes összehasonlítani más fordításokat, hogyha valami nem teljesen egyértelmű. Hát például ebből a revidált új fordításból nem teljesen egyértelmű, hogy azt, hogy tégy vele, amit jónak látsz, ez az isteni kijelentésnek a része, vagy ezt már Dávidnak a barátai mondják neki. És nagyon nem mindegy, hogy ezt Isten mondja Dávidnak, hogy tégy vele, amit jónak látsz, vagy a harcos társai mondják, hogy most jött el a nap, amikor kezedbe adja ellenségedet az Úr, tehát tégy vele, amit jónak látsz, vagyis öld meg. A Szent István Társulat fordításában ugyanez a bibliai szakasz így hangzik. Dávid emberei így szóltak hozzá. Lám, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, kezedbe adom ellenségedet, hogy az tégy vele, amit akarsz. Na akkor kitől származik az a gondolat, hogy tégy vele, amit jónak látsz? Istentől. Tehát nem a barátai mondják neki, hogy végre eljött az idő, és most tudsz segíteni a saját szorult helyzeteden, és ezért öld meg Sault, hanem Isten mondja neki, hogy el fog jönni egy nap, amikor én a kezedbe adom az ellenségedet, és akkor te tegyél vele azt, amit jónak látsz. A szorult helyzeteink lehetőséget teremtenek arra, hogy gyakorlatba ültesd azt, amit korábban megismertél Istentől. Egy-egy szorult élethelyzet kapcsán mi általában a beszorultságot és a fájdalmat látjuk és érzékeljük. Hogy nem akarunk abban az élethelyzetben lenni. A beszorultság, a krízis az borzasztó életérzés. Amikor azt érzed, hogy én nem akarok ebben az élethelyzetben lenni. De hogyha elfogadod azt az igazságot, hogy nem történhet veled Isten gyermekeként olyan, amiről ne tudna a te mennyei atyád, akkor ez önmagában foglalja azt az igazságot, hogy a szorult helyzeteidben is az elsődleges feladatod az az, hogy keresd benne, hogy Uram, te mit akarsz ezzel? És a szorult helyzetek egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy bármennyire szorultnak tűnik is, egyúttal teret enged Isten munkájának. A beszorultság sokszor, amit te emberileg beszorultságnak látsz, az Isten számára teret nyit arra, hogy dolgozzon benned és formáljon téged. A szorult helyzetek arra szolgálhatnak, hogy most valósággá tudod váltani azt, amit megismertél Istenből. Mint ahogy Dávidnak valamikor korábban, akár Gád prófétán keresztül, akiről korábban volt már szó, akár másik harcostársán keresztül, vagy személyesen a saját csendességben, ezt nem tudhatjuk. De minden esetre adott Isten egy kijelentést Dávidnak, amit Dávid a saját embereivel meg is beszélt, hiszen a saját emberei mondják azt, hogy most jött el az a nap, amiről neked volt egy korábbi kijelentésed. Ez az a nap, amiről azt mondta neked a te Istened az Úr, hogy kezedbe adom ellenségedet, hogy azt tégy vele, amit jónak látsz. Nem gondolhatta Dávid, hogy egy ennyire beszorult helyzetben jön el ez a lehetőség. Amikor úgy érzed, hogy ki akarnál menekülni egy helyzetből, akkor csak annyit tegyél, hogy borulj le az Úr előtt, és mondd azt, hogy Uram, ez nekem nagyon fáj, nem akarok benne lenni ebben. De te hogyan akarsz ezen a helyzeten keresztül lehetőséget teremteni nekem arra, hogy az, amit én megismertem belőled, azt most apró pénzre váltsam, hogy azt a gyakorlatba ültessem. Ezek a hitünknek a legnehezebb pillanatai. De ezek azok, amikből aranyrögök lesznek. Ezek azok a pillanatok, amikről azt mondja Jézus, hogy kincsé válnak a mennyben. Mert olyan oldaláról ismered meg Istent, amilyen oldaláról eddig nem ismerted. Vagy pedig volt róla egy tudásod, vagy a szíved mélyén volt egy elrejtett gondolat, hogy de jó lenne, hogyha olyan lenne Isten, mint ahogy elhangzik az igehirdetésben, mint ahogy némelyek bizonyságot tesznek róla, de jó lenne, ha tényleg olyan lenne az Isten. Csak én még nem ismerem őt, én még nem ismerem őt úgy, nem tapasztaltam őt úgy, mint ahogy Tamás beszél róla az igehirdetésben, mint ahogy a másik tesó beszél róla a bizonyságtételekben, mint ahogy a házi csoporton beszélnek róla a testvéreim, én még nem ismerem őt úgy. Bárcsak tényleg olyan lenne. És akkor eljutsz egy szorult helyzetbe, és Isten felkínálja neked a lehetőséget, hogy most, drágám, ebben a szorult helyzetben úgy ismerhetsz meg engem, ahogyan eddig még nem. És most valósággá válthatod azt, ami eddig csak hitben volt meg a számodra, de még nem vált életgyakorlattá. Azt mondja Isten kijelentése Dávidnak, hogy kezedbe adom ellenségedet, hogy azt tégy vele, amit jónak látsz. Ez egyúttal arra is rávilágított Dávid számára, hogy Dávid, én feltárom számodra, hogy mi van a te szívedben. Mert az ilyen helyzetek megmutatják azt, hogy eddig mit értettünk meg Istenből. Mi az, amit mi jónak látunk. Az a fő kérdés, hogy te hogyan ismered Istent. Úgy ismered Istent, hogy azt tudod mondani egy-egy helyzetben, hogy Isten így látja ezt a helyzetet? Úgy ismered őt, hogy tudod, hogy mi az, amit ő jónak lát? Mert Dávid bemutatja végül azzal, ahogyan Saullal bánik, hogy ő ismeri az Istent. És tudja, hogy Isten hogy gondolkodik, érti a szellemvilágnak az összefüggéseit. Mit látsz jónak, Dávid? Hogy ismersz engem? Mi következik az Isten ismeretedből? És ebben benne van az a kérdés is, hogy érted-e a szellemvilágnak az összefüggéseit? Érted-e, hogy hogyan gondolkodik Isten? Az egész Isten tiszteletünknek ez a lényege. A gyülekezet azért van, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Hogy úgy szolgáljunk az emberek felé, hogy minél többen megismerjék őt, és örök életet nyerjenek. De ezt csak helyes Isten ismeretből lehet tenni. A helytelen Isten ismeret, az veszélyes önmagadra nézve is, meg veszélyes a környezetedre nézve is. A helyes Isten ismeretből viszont élet fakad. Isten nélkül nem tudod megítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. Mit kellett volna tenni Dávidnak ebben a helyzetben? A harcostársai, a barátai teljesen egyértelműen látták, hogy mit kellene Dávidnak tennie. És azt mondják, hogy most öld meg. Hát a környezetednek mindig lesz véleménye arról, hogy egy helyzetben mi lenne a jó döntés. De az a kérdés, hogy te egy szorult helyzetben tudod-e, hogy Isten hogyan gondolkodik arról a helyzetről? És azt tudod-e mondani, hogy mivel én ismerem, hogy Istennek a gondolkodás módja milyen, hogy ő egy-egy ilyen helyzetre hogy tekint, ezért abból fakadóan tudom, hogy nekem most hogy kell döntenem. Mit látsz jónak? Az Édenen kívül Isten lelke vezetése nélkül nem lehet maradéktalanul jó döntéseket hozni. Ez borzasztóan egyszerű, mert a jó és rossz megismerése az el van zárva előlünk, és Isten bölcsessége nélkül csak kóvályogunk ebben a világban. Egyenesen azt mondja egy helyen az ige, hogy olyanok az emberek, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb meg a bal kezük között, hát akkor hogyan tudnának különbséget tenni jó és rossz között? Amikor tehát Dávid megérti Istennek egy korábbi kijelentését, hogy eljön az idő, hogy kezedbe fogja az Úr adni a te ellenségedet, és akkor tegyél vele, amit jónak látsz, akkor Dávid elgondolkodik, hogy jó, de rendben. De hogyan ismerem én Istent? Hogyan gondolkodik ő, és ennek nyomán mi következik az én Isten ismeretemből? És ugye ekkor elhangzik az, amit gyakran szoktunk idézni Dávidtól. Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én Uram, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek rá, hiszen az Úr fölkentje ő. Hát ezt már korábban is idéztem nektek, és számomra ez egy rendkívül fontos isteni igei alapigasság. Akit Isten felemelt, akit megajándékozott, az még hogyha rossz döntéseket hoz is. Vagy vannak a személyiségének karcosabb vonásai, vagy nem értek vele mindenben egyet. Dávidtól úgy tanuljuk, hogy nem emelünk rá kezet. És volt az életemben olyan helyzet, amikor azt kellett mondani a rám bízottaknak, hogy most ehhez az isteni alapigazsághoz fogunk ragaszkodni. Mert máskülönben össze lehet rúgni emberekkel a port. Máskülönben kapcsolatokat lehet megszakítani egy egész életre. De az Úr fölkentjére nem emelünk kezet, hanem a végsőkig fenntartjuk a kapcsolatot. Még akkor is, hogyha az az életünkre tör. Dávid megértette, hogy Isten így gondolkodik, hogy akit egyszer Isten felemelt, és az ő nevében elhívott, az érinthetetlen. A bosszúállás az nem a mi kezünkben van. És olyan gyönyörű, hogyan Dávid nem csak önmagában az Isten ismeretére hivatkozik, hanem arra, hogy van közöttünk egy olyan isteni bölcsesség, amit én már korábban a magamévá tettem. És azt mondja, hogy ahogy az ősi példabeszéd mondja, gonoszoktól ered a gonoszság. Amúgy eddig tart az idézet. Ez volt az ősi példabeszéd. Ez megjelenik egyébként majd később Salamon példabeszédeiben is, hogy gonosz emberek tesznek gonosz dolgokat. Az, hogy megöljem az Isten felkentjét, az nem az én reszortom. Az gonosz dolog lenne, én azért nem teszek ilyet. Ezért nem emelek rád kezet. Azok a példabeszédek, amiket mi olvashatunk a Bibliában, Dávidhoz képest ugye azok friss példabeszédek, mert hogy a nagy többségét a saját fia írta. Vélhetően Dávid halála után. De a mi számunkra ezek már ugyanolyan ősi példabeszédek, mint amire Dávid hivatkozik. Tehát Dávidnak az Isten ismerete az abból táplálkozott, amit megtanítottak neki, és amire ő magától eljutott. Szoktad olvasgatni az Istennek az ősi példabeszédeit, hogy jó döntéseket tudj hozni? Ne maradj meg az új szövetségnél. Úgy el szoktam szomorodni, amikor keresztények azt mondják, hogy hát ez az ószövetség, ez annyira bonyolult, meg egyébként is már túl vagyunk rajta, úgyhogy azt hagyjuk. A példabeszédek könyve az konkrét életvezetési isteni bölcsességeket tartalmaz. Lehet, hogy kicsit nehezebb, mint elolvasni egy-egy Pál apostoltól származó levelet, vagy hagyni, hogy az evangélium megmosogassa a szívedet, de hogyha szeretnél az életedben jó döntéseket hozni, és egy-egy kritikus helyzetben tisztán látni, akkor itt van elérhető számodra 3000 év ősi bölcsessége. Úgyhogy ne ragadj le ott, hogy szeretem az evangéliumokat, meg Pál apostolnak a leveleit, hanem tessék mélyebbre menni az Isten megismerésében, és olyan könyveket is olvasni a Bibliából, amelyeket eddig még nem olvastál, mert olyan oldaláról ismerheted meg Istent, ahogyan eddig még nem. Ugye korábban a Jób sorozatban mondtam a bölcsességről, amikor beszélgettünk, hogy egyenesen azt mondja a példabeszédek, hogy az Isten bölcsessége az vezetés számodra a halál csapdáinak a kikerüléséhez. Szóval az, amit kockán forog, az, hogy belezuhansz-e a halál csapdáiba, vagy pedig el tudod kerülni őket az életedben. Dávid számára tehát előállt egy helyzet, egy borzasztóan beszorított helyzet. Az ő szempontjából aztán tényleg beszorult egy barlangnak a belsejébe, oda be a sötétbe, egy eléggé pikány szituációban, és ebben a szituációban így kellett azonnal gyors döntést hoznia. Nem volt sok ideje mérlegelni. De mi tudott neki segíteni egy ennyire kiélezett szituációban, és egy ilyen végletekig beszorított helyzetben? Az, hogy gyerek korától fogva mindig azt kereste, hogy kicsoda ez az Isten. Ahogy terelgette a juhokat a pusztában, ahogy dalokat írt Isten megismeréséről ott, a juhokat terelgetve a pusztában, ahogyan később ennek a körülbelül évtizedes üldöztetésnek a nyomán végül zsoltárok születtek, amiket ilyen barlangi zsoltároknak is nevez a szakirodalom, a legmélyebb Isten ismeretről tanúskodó zsoltárok. Mert folyamatosan az mozgatta őt, hogy ki vagy te? Mert tudta, hogy az Isten ismerete az nem csak őt formálja, hanem hatással lesz a környezetére, és itt pedig megtapasztalhatta azt is, hogy a szellemvilágban kapukat nyit a saját Isten ismerete. Mit látsz jónak? Ez a kérdés máshogy forgatva úgy hangzik, hogy mi következik a te Isten ismeretedből egy-egy helyzetben? Mit kell tenned? Ismered-e Istennek a gondolkodás módját, ami a láthatatlan világ összefüggéseire épül? És nézzétek meg, hogy az Isten ismerete az első körben a saját identitását formálta. És az, ahogyan ő jelen volt az Istennel való kapcsolatában, ez hatott elemi erővel a Saullal való kapcsolatára. Mert amikor Saul végül kimegy a barlangból, majd erről is beszélünk mindjárt, és Dávid kimegy mögé, akkor ezt olvassuk. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és Saul után kiáltott. Uram, királyom! Saul ekkor hátratekintett, Dávid pedig arccal a földig hajolt és leborult előtte. Mi van ebben? Miről szól Dávidnak az identitása? Arról, hogy tudom, hogy én vagyok a király. Ugye a múlt héten arról beszélgettünk, hogy azért megy Keila városát felszabadítani, mert hogyha a hivatalos király nem megy oda, akkor majd megy a még nem hivatalos, de az Izrael népének a sorsát szívén viselő király. Azért megy egy potenciálisan kutyaszorítót magában foglaló helyzetbe, mert ég a szíve Isten népért, mert ő a király. De amikor ott áll vele szemben Izrael hivatalos királya, akkor erre mi a reakciója? Hogy arccal a földig meghajol. Dávid annyira ismerte Istent, hogy Isten országában hogy működik a tekintélyi rend. Hogy aki hivatalos és felkent, arra nem emelünk kezet. Alázattal tartozunk, még akkor is, ha az életünkre tör. Nem lépjük át a saját szellemi korlátainkat, és azt a tekintélyi rendet, amiben Isten elhelyezett bennünket. Ki ellen vonult ki Izrael királya? Kit üldözöl? Egy döglött kutyát, vagy egy árva bolhát? Gyönyörű Dávidnak a szíve. Ő a király. Ezt tudja is magáról. És azt mondja, hogy hozzád képest, aki most még uralkodsz. És ahhoz az indulathoz képest, amivel meg akarsz ölni engem 3000 fős hadsereggel. Semmire nem való ez az egész, amit csinálsz. Túl nagy az erőviszonyok beli eltolódás. 3000 ember jön egy döglött kutyára. Hát egy döglött kutya ellen hány emberre van szükség? Nullára, egyre se. Egy bolhával szemben mekkora haderőre van szükséged, ha le akarsz győzni egy bolhát? Semennyire nincs. Az Isten ismerete Dávidnak legelőször a saját identitását tette teljesen helyére. És ez az, amiről úgy tűnik, hogy akik igazán ismerik Istent, ebben a kettősségben megtalálják önmagukat. Dávid azt mondja, hogy én vagyok Izrael királya, de egyébként meg egy döglött kutya vagyok. Én vagyok Izrael királya, de a jelentőségem az egy bolhával egyenlő. Később Pál apostol azt mondja, hogy munkálkodom azzal az erővel, amivel Isten megajándékozott, és ami hatalmasan működik bennem, és ugyanakkor azt mondja, hogy a bűnösök között én vagyok az első. Azt mondja az egyik gyülekezetnek, hogy remélem imádságotok nyomán majd ajándékba kaptok engem. Szóval én magam ajándék vagyok, mondja Pál. De ugyanakkor azt mondja, hogy senki nem vétett annyit az Isten népe ellen, mint amennyit én. Tehát valahogy, amikor az Isten ismereted a helyén van, akkor az identitásod erősödik, és az áll legelőször helyre. hogy én, mint Isten gyermeke, fantasztikus vagyok, és csodálatos, és nagyszerű, és ajándékba kaphatnak engem az emberek, de önmagamban pedig egy Istenről szoruló, nyomorult bűnös vagyok, és az, aki én vagyok, az azért lehetek, mert Krisztus azzá tesz, azzá a nagyszerű emberré, aki vagyok. Ha ennek a nyomán megértesz egy szellemi igazságot Isten országából, akkor tarts ki mellette még akkor is, ha úgy tűnik, hogy az kedvezőtlenül érinti a környezetedet. Dávid emberei teljesen nyilvánvalóan tudták, hogy mit kellene tenni. Ez az a nap, amikor kezedbe adja az Úr a te ellenségedet. Tehát tégy, amit jónak látsz, vagyis gyilkold le. Úgy tűnik a helyzet, mint ami alkalmas erre. Hát teljesen egyértelmű. Ott van a király, aki az életedre tör, Dávid, és most lehetőséged lenne egy laza mozdulattal megszüntetni ezt az egész helyzetet, amiben egyébként mi is szenvedünk. Később, mert ugyanez a helyzet nagyon hasonló módon megismétlődik, akkor nem egy barlangban lenne lehetősége Dávidnak végezni Saullal, hanem az Abisaj nevű harcos társával együtt bemennek Saul táborának a közepébe, ahol Saul alszik, és ott lenne lehetősége Dávidnak egy dárda csapással elvenni Saul életét. Abisaj ott azt is mondja neki, hogy Uram királyom, egy szúrásra van szükség, nem lesz szükség következőre. Hadd öljen meg Sault. És Dávid ugyanazt mondja neki, hogy tehetnék ilyet az én uram, az Úr fölkentje ellen. Értem Isten gondolkodásmódját, látom, hogy mi az én mozgásterem. Nem fogjuk Sault megölni. Vannak olyan igazságok, amelyeket, hogyha megértesz egyszer, akkor ragaszkodnod kell hozzájuk, mert a környezeted azt fogja mondani, hogy ez így bolondság. Hogy nem használod ki a helyzetet, hogy nem jól döntesz, pedig nézd meg, ez a helyzet, ez most az Istentől származik. De ez borzasztóan kritikus, nem? Hogy ott van 600 embere. Azon belül tudjuk a későbbiekből, hogy van 30, akik válogatott harcosok. Ezek közül is van 3 kiemelkedő vezető. És itt azt olvassuk, hogy a környezete azt mondja Dávidnak, hogy ez az alkalom, ez Istentől van. Nem ismered fel az Istentől adatott helyzetet? Öld meg! Na most, szeretném tisztázni, hogy ez az egész diskurzus, amiről én 35 perccel beszélek eddig, ez egy olyan szituációban történt, ahol borzasztóan rövid idő alatt kellett elképesztően nehéz döntést hozni, ráadásul Saul valahol a barlang szájánál, Dávid az egész seregével együtt bent a barlang mélyében. A barlangban szokták gyakorolni a gyerekek a visszhang effektus, tehát a barlangban, hogyha mondasz valamit, akkor azt kívül is lehet hallani. Tehát egy ilyen feszült helyzetben Dávidnak úgy kellett ezt az egészet megbeszélni a harcos társaival, hogy visszafolytva, a hangjukat visszafolytva suttogtak. Szerintetek milyen indulatok lehettek ott? Azt mondják a vezetők, hogy íme itt a pillanat, öld meg. És Dávidnak sutyorogva kell azt mondania, hogy én nem így ismerem az Isten. Hogy nem fogom megölni, és nem fogjátok megölni. Mert úgy elképzelhetitek, hogy egy ilyen helyzetben, ahol mondjuk a barlang biztos nem lehetett reflektorral kivilágítva belülről, hanem maximum fáklyákkal világítottak, de még azt is el kellett oltani, hiszen éppen üldözték és keresték őket. És hogy ott a barlang sötétjében vagy félhomályában egymás arcáról olvasd le az indulatokat, És egy ilyen helyzetben kellett Dávidnak kamatoztatni a saját Isten ismeretét, jó döntést hozni egy olyan helyzetben, amikor a környezete egyébként teljesen más döntést akart volna hozni. Egyébként igaza volt abban Dávid harcostársainak, hogy Dávid döntése meghatározza az ő jövőjüket? Hát hogyne? Azért kényszerültek oda be a barlangba, mert Dávidhoz csatlakoztak. Dávid döntése az ő életükre, meg a családjaik életére is kihatással volt. És amikor ott van a lehetőség, hogy most itt egy pillanat alatt ezt az egész helyzetet, ezt az egész beszorultságot, ezt az egész krízist megszüntetheted, Dávid, és szabadok lehetünk, és te lehetsz a király, és végre minden jó ütemben és irányban fog zajlódni. Hát hozzál már jó döntést. És Dávid ekkor azt mondja nekik, hogy nem, mert én nem így ismerem az Istent. Na hát ez eredményezte azt, amiről ezt olvastuk, hogy így fékezte meg Dávid az embereit. De itt is szeretném még egyszer hozni a másik fordítást, egyébként a Szent István Társulatnak a fordítása ezen a két helyen pontosabb, és amit most fogok olvasni, azt Károli is így fordítja, mint a Szent István Társulat. Dávid kemény szavakkal rendre utasította embereit, és megtiltotta nekik, hogy kezet vessenek Saulra. A héber az ezt hozza, hogy Dávid keményen beszélt velük. Ez a szó, ami ott a héberben olvasható, ez amikor egy szülő leszídja a gyerekét. A szidalmazásnak a szava, de nem a szitkozódásé, hanem amikor valakinek nyilvánvalóvá kell tenni, hogy most ezt a helyzetet befejezed, és így elválasztod őt a vitás helyzetben. Tehát Dávid ott a barlangnak a sötétjében az Isten ismeretét úgy kellett, hogy átadja néhány tized másodperc alatt a saját harcostársainak, hogy le kellett szídnia őket, és vissza kellett fogni őket, mert biztos, hogy az lehetett a szívükben, hogy Dávid, ha te nem ölöd meg, akkor én. Mert nem akarok itt bujkálni tovább, és nem akarom, hogy a családom emiatt szenvedjen. Ha megértesz egy szellemi igazságot Istenből, és az biblikus, és megérted, hogy Isten így gondolkodik, akkor ragaszkodj ahhoz, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy a környezetedet ez kedvezőtlenül vagy kellemetlenül érinti. Miért mondom ezt? Hát egyrésztről azért, mert bármennyire fájdalmas, de a kedves Jézus a kedves és könnyen olvasható evangéliumokban például azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Ezért aztán, amikor valaki hallja tőlem az én beszédeimet, akkor annak az ellensége lesz a saját háza népe. Mert az evangélium elválasztja a dolgokat. Az evangélium elválasztja az életet a haláltól. Az evangélium elválasztja az üdvösséget a kárhozattól. Úgyhogy ne lepődj meg, hogyha Krisztus követése nyomán szembe kerülsz olyanokkal is, akiket egyébként nagyon szeretsz. És lehet, hogy a te döntésedet a közvetlen környezetet fogja megkérdőjelezni, és mondják azt, hogy bolond vagy te. Még azt is mondhatják, mint itt Dávid emberei, hogy nem látod az Isten által felkínált lehetőséget. Mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy hosszú távon a környezetednek is arra van szüksége, hogy lássák azt, hogy az Isten ismereted valóságos hatással van a hétköznapjaidra. Értitek ezt? Tehát nem lehetsz megalkuvó, hogyha megismertél Istenből egy igazságot. Nem lehetsz megalkuvó, hogyha ismered, hogy Isten hogyan gondolkodik, hanem ezt az Isten ismeretet a hétköznapjaidba kell átültetni. És Isten fog is hozni ilyen helyzeteket, mint ahogy Dávidnál is hozott. Tipikusan a gyermeknevelésnek a kérdése az ilyen most a 21. században. Hogy azt mondja a gyereked, minél nagyobb lesz, hogy én nem akarok imaházba menni. Miért megyünk az imaházba? Én nem akarok, én nem megyek. Rövid távon, mivel szereted a gyerekedet, úgy tűnik, hogy hát most neki jobb lenne az, hogyha pihenne, ha ki tudná aludni magát, hogyha tanulhatna ez a drága, mert hát mégiscsak annyi terhet kell hordozni ott az iskolában, és így tovább. De hogyha kiszolgálod ezt az igényét, akkor hosszú távon mit fog megérteni a te hitedből? Fontos neked a gyülekezet. Fontos neked az, hogy halld az Isten igéjét. Hogy ő is hallja a saját korosztályának megfelelő formában. Fontos neked, hogy együtt legyen az Isten népével, mert ott nagyszerű és csodálatos dolgok történnek. És csodákat élünk át. A döntéseid, amik az Isten ismeretedből fakadnak, azok hosszú távon azt mutatják be, hogy az Isten ismereted hogyan nyer teret a hétköznapjaidban. És mindig vérzik a szívem, amikor a gyerekeinket előbbre valónak tartjuk az Istenünknél, azért, mert azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, hogy mi kell a gyerekeinknek, mint Isten. De azzal kell számot vetned, hogy a gyerekeidnek elsősorban az Istenre van szükségük. És a döntéseidben meg fog mutatkozni az Isten ismereted. De hogyha nem látják azt, hogy amit te megértettél, azt a hétköznapokban éled is, akkor ez az Isten nem lesz vonzó a számukra. És biztosan érzékelitek anélkül is, hogy ezt különösebben ragoznám. Egy picit mégis szeretném ragozni. Hogy soha nem merev és értelmetlen szabályrendszerekről beszélgetünk. A mondás nem az, hogy hozd a gyerekedet az imaházba, mert úgy leszel jó hívő. Voltak korszakok, amikor erről így gondolkodtak. Annak is meglett a következménye, és sokan elhagyták emiatt a gyülekezeteket. De én nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy az Isten ismeretedre van szüksége a környezetednek is. És hogyha valamit megértettél az Isten követéséből, akkor ezt akkor is képviselt feléjük, hogyha úgy tűnik, hogy rövid távon a számukra kellemetlen vagy kedvezőtlen. Képviselt számukra. Így lesz az egész környezetednek, gyerekednek, férjednek, feleségednek, a rokonságodnak. Így lesz nyilvánvaló, hogy mi a te prioritási sorod. Hogy mi a te életednek az értelme és célja. Megígértem januárban, hogy többet fogok beszélni az adakozásnak a kérdéséről. Hogyha ez kellemetlen húrokat penget a lelkedben, azt őszintén sajnálom, de én akkor is folytatni fogom ezt. Mert az én Isten ismeretemből az következik, hogy mindenünk, amink van, az az Úrtól van. És azt tanítja az Isten igéje, hogy ennek a 10%-át, fizetésemnek a 10%-át adjam oda az ő dolgaira. Miért mondom ezt? Mert az Isten ismeretemből ez következik, és ez a hétköznapi élet gyakorlatom, és úgy látom a legjobb meggyőződésem szerint, hogy ez hozzátesz a te Istennel való kapcsolatodhoz. Ezért mondom. Lehet, hogy rövid távon kellemetlen, bár bízom benne, hogy igazából senki nem gondolja most így, de hosszú távon az Istennel való kapcsolatodat ez erősíti. Dávid megérthette, és ezzel szeretném befejezni, megérthette azt az igazságot, hogy ha egy magas rangú ember kiszolgáltatott helyzetben van, akkor annak a sorsáról majd Isten gondoskodik. Saul bement oda, tudnélik a barlangba, hogy a szükségét elvégezze. Hát ez tényleg arról szól, mint amit itt olvasunk, azért ment oda be Saul, hogy elvégezze a dolgát. Van valahogyan az emberi lélekben egy olyan fajta tekintélytisztelet, hogy a nagy emberekről azt nehezen tudjuk elképzelni, hogy ők is a szükségüket végzik. Gondolj egy nagy emberre, mennyire könnyű elképzelni róla, hogy ő is szokta a szükségét végezni. Pedig felteszem, hogy igen, sőt, nem csak elméleti felvetés ez a részemről, hanem ez a kőkemény valóság. De mégis a nagy emberekkel kapcsolatban ezt nehezen tudjuk elképzelni. Miért? Mert a nagy emberek kevésbé tűnnek számunkra embernek. Na most, egy hasonló helyzetről olvasunk Mózes második könyvének a 7. fejezetében, bár nem biztos, hogy eddig így gondoltál erre a helyzetre. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek, konok a fáraó szíve nem akarja elbocsátani a népet. Menj el a fáraóhoz reggel, amikor kimegy a vízhez. Állj eléje a Nílus partján. Mivel nem vagyunk zsidók, ezért nem tűnik fel nekünk ennek a helyzetnek a pikantériája. Hogy tudnélik, amikor oda küldi a vízhez reggel Mózest az Úr, abban a helyzetben találja a fáraót, amiben Saul volt ott a barlang szájában. Mert az egyiptomi gondolkodásmód szerint a fáraó Isten. A fáraónak ennél fogva, ha már Isten, nincsenek emberi szükségletei, mert olyan, mint egy Isten, vagy ő az Isten. Ezért aztán azért, hogy ne legyen annyira nyilvánvaló az embereknek, hogy ő egy ember, akinek vannak emberi szükségei, ezért korán reggel ment ki a vízhez, hogy a dolgát elvégezze. A legrégebbi zsidó Tóra magyarázatokban ezt olvassuk. Amikor tehát Mózes megállott a fáraó előtt, akkor egy félreérthetetlen helyzetben találja ott a fáraót. A fáraónak ez több üzenetet jelentett egyszerre, de elsősorban azt, hogy nem te vagy az Isten. Mert most a másik Istennek a fő embere olyan helyzetben lát téged, ahogyan azt te soha nem akartad volna, és nyilvánvaló, hogy nem te vagy az Isten, és ezzel neked is számot kell vetned. Most Dávid ismerhette ezt a történetet, és ezért tudhatta azt a szellemi összefüggést is, hogy bár Mózesnek is lett volna lehetősége ott, ha nagyon akarja terrorcselekményt elkövetni a fáraó ellen, merényletet tudott volna elkövetni a fáraó ellen, abban az egyébként könnyen lekaszabolható szituációban. De ahogyan Mózes ezt nem tette meg, ugyanúgy nem tette meg Dávid sem. Miért? Mert ismerte az ősi példabeszédet, mert ismerte a régi igét, a saját népének a történetét, mert személyes kijelentése volt arról Istentől, hogy eljön majd az idő, amikor a te kezedbe adom, hogy tegyél azt, amit jónak látsz. Csak az a kérdés, hogy mi következik az Isten ismeretedből, hogy mit látsz te jónak. És amikor Saul ezt megérti, hogy Dávid nem ölte meg őt, pedig lehetősége lett volna rá, akkor ott szellemi gátak szakadnak át. A láthatatlan világban is óriási változások történnek.
Saul olyan indulattal volt egészen eddig Dávid iránt, hogy ugye dárdával akarta átdobni, meg 3000 fővel jön ellene, és itt ebben a helyzetben zokogni kezd, és elkezdi úgy látni a valóságot, ahogyan azt Isten látja. Miért? Egyszerűen azért, mert Dávid képviselte az igazságot. Az igazság szabaddá tesz. Az igazság a szellemi gátakat rombol le. Az igazság olyan embereknek, akik nem látják a valóságot, mert a sátán megvakította a szemüket, Pál apostol szerint, ilyen emberek számára, hogyha képviseled az igazságot, akkor az átütő erejű lesz, még a szellemvilágban is. Mert Saul könnyek között vallást tesz arról, hogy úgy kezdi látni a valóságot, mint ahogy Isten látja. Azt mondja, hogy te jó vagy, Dávid, én pedig gonosz vagyok. Azt mondja, magam is tudom, hogy te leszel Izrael királya, és te fogod naggyát tenni Izrael népét. Eddig mennyit látott ebből az egészből? Semmit, nullát, hályog volt a szemén. De amikor Dávid képviseli az igazságot, és nem megölte őt, látjátok? Ott vége lehetett volna a dalnak, és Dávid 10 évvel korábban lehetett volna király. Hát nem, hát valahol 7 és 10 év között. De mivel ő a saját Isten ismeretéből fakadóan azt mondta, hogy nem ez a dolgok menete az Isten országában, hanem az, hogy képviseljük az igazságot, és az igazság fog szabaddá tenni embereket. Még a szellemvilágban is olyan falakat rombol le, amiről Dávid maga sem gondolta volna. És könnyek között mondja azt Saul, hogy én tudom, hogy te leszel Izrael királya. Igaz, hogy később nem ennek megfelelően járt el, de ott, abban a pillanatban leomlottak falak. Hogyha te így képviseled Jézust, ő is így fog képviselni téged. Azt mondja, hogy ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, akkor arról én is vallást fogok tenni az én mennyei atyám előtt. De a te dolgod az az, hogy ragaszkodj stabilan ahhoz, amit megértettél az Isten országából. Amen.